Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez pedig a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A mai műsorban elemezzük a férfi válogatott Európa-bajnoki szereplését, valamint a Gyöngyös férfi csapatának bravúrjával is foglalkozunk. Tartsanak velünk!
Hetes, ezt nem lehet kihagyni!
Tatabányán rendezik meg a férfi kézilabda olimpiai selejtező egyik csoportját. A magyar válogatott Norvégia, Portugália és Tunézia ellen harcolhatja ki a párizsi szereplést március 14-e és 17-e között. A torna első két helyezettje jut ki az ötkarikás játékokra. A selejtezőig hátralévő feladatokról és az ötödik helyezéssel zárult Európa-bajnokságról Nagy László, a Magyar Szövetség elnökségi tagja, a válogatott csapatvezetője beszélt.
Természetesen egy nagyon jó eredményt ért el a magyar kézilabda válogatott ezen az Európa-bajnokságon, úgyhogy az ötödik hely az önmagáért beszél. Igen, minden idők legjobb férfi szereplése Európa-bajnokságon, úgyhogy én, mint csapatvezető, delegációvezető, én teljes mértékben elégedett vagyok ezzel az ötödik helyezéssel.
Ugye a szövetség célja a legjobb 10-be kerülés volt, és ötödik lett a csapat. Nem akartak túl nagy terhet rakni a játékosokra, vagy ez egy felül teljesítés most?
Részben felül teljesítés, részben pedig, vagy nagy részben pedig a realitást nézzük, akkor valahol az én szememben is 8 és 13 között lehet ez a magyar válogatott körülményeket ismerve. De persze ugye 5-től 13. helyig szerintem valamennyi nemzet Európába célba érhet, úgyhogy nagyon szűk a mezőny, nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, ezért nagyra értékelendő ez az 5. hely, amit Obi Európa-bajnokságon elért a válogatott, úgyhogy igen. Igen, azt gondolom, hogyha az elkövetkezendő időszakban 1-6 között lenne a válogatott, akkor ki lehetne jelenteni azt, hogy lépett előre a magyar férfi kézilabda. Törekvésünk már pedig ezek.
Ugye több helyen elhangzott, hogy ugye most már évek óta Csemá Rodriguez irányítja a magyar férfi kézilabda válogatottat, és talán a 2 évvel ezelőtti részben budapesti Európa-bajnokságon szerepelt némileg a várakozásokon alul a csapat, de az összes többi világeseményen ragyogóan teljesített az együttes. Hogy látják, minek köszönhetően fejlődött a csapat, és itt ebben az elmúlt néhány hétben hogyan sikerült még jobbá tenni az együttest?
Egy a szakmai háttér, amiben bízunk, ez jó működik, jó a kémia játékosok edző között, a bizalom az maximális, kölcsönösen edzői stábtól a játékosoktól vissza az edzői stábba, úgyhogy ez elengedhetetlen egy jó munkához, és ami mindenképpen példaértékű volt, hogy valamennyi játékos a magyar válogatott batudása legjobbát kézilabdázta ki minden mérkőzésen, ez elengedhetetlen egy jó teljesítményhez. Én bízom benne, hogy a srácok így egy pár nap elteltével ezt kezdik feldolgozni, hogy feldolgozták magukba, hogy igenis képesek tartósan jó teljesítményre. Ez lehet a siker kulcsa az elkövetkezendő időszakban is.
Ugye, hogy hangsúlyozta, ön is csapatvezetőként közelről látta az együttest. Hogyan látta tényleg itt több bravúros meccsen is győzött az együttes végül a helyosztón, ugye, de hát a franciák ellen is nagyon szoros meccset játszott a magyar férfi kézilabda válogatott. Önnek milyenek voltak a benyomásai a játékosokról és a mostani együttesről, erről a magról, ami összeállt?
Hogyha egy szóval kéne jellemezni a magyar válogatottnak a teljesítményét ezen az Európa-bajnokságon, akkor a stabilitás szó, ami mindenféleképpen helyet kell, hogy kapjon, és erre vagyok a legbüszkébb, hogy a vereségek, győzelmek ellenére és egy olyan stabil és jó kézilabdát mutatott be a válogatott, ami a jövőben is elengedhetetlen lesz a sikerhez, vagy a sikerekhez, úgyhogy ebben mindenféleképpen ezen a világversenyen lépett előre a férfi kézilabda, és a jövőben már nem is szabad, nem is lehet alábad ebből.
És miben fejlődhet még a csapat? Mert nyilván az 5. helytől is van még előrébb, nagyon komoly riválisokon keresztül nyilván, de mi az, amiben még tud fejlődni ez a csapat?
Meggyőződésem, hogy mindenben. Én ezt vallom, ezt képviselem a mai napig is, függetlenül, hogy már nem vagyok játékos, de a cél az mindig az, hogy jobbat és jobbat hozzon ki magából az ember. Néhány meccsen apróságok döntöttek, és most inkább a kudarc vagy a vereségre gondolnék. Emberelőnyös helyzeteinket biztos, hogy jobban ki fogjuk tudni használni a jövőben, úgyhogy ebbe előre kell lépni. Védekezésben a úgymond kiesett időtartamokba kell majd stabilabb óvatosabbak lennünk, hogy ezek a hullámvölgyek minimalizálódjanak, meg gyakorlatilag a játék összes elemébe. Tehát van még hova fejlődni, ugye ezt láttuk is a kézlabda eliten. Én azt gondolom, jó úton járunk, és ezen az úton kell tovább haladni ahhoz, hogy hasonlóan sikeres legyen ez a magyar férfi kézlabda váltott.
És a válogatottnak ön szerint melyik volt a legjobb meccse ezen a tornán?
Mint említettem korábban, a stabilitás egyértelmű, hogy az egész Európa-bajnokságon nagyon jó teljesítmény nyújtott a csapat, de hogyha egy meccset kéne mondani, ez természetesen az izlandi lenne, ott is a másik fél idő, ahol tényleg mindenki a erején felül teljesített, és a kézilabda tudása legjobbát tette ki a pályára, úgyhogy az izlandi meccs legfőképpen másik fél idejével lennék teljes mértékben ugye elégedett.
Amikor úgy igazán csalódottak voltak a játékosok, talán az osztrákok elleni vereség után volt, amikor azért úgy ők, a szakmai stáb és talán a drukkerek, a közvélemény is egy jobb eredményt várt, abból mit tud tanulni a szakmai stáb, illetve a válogatott?
Igen, hogyha csak azt mondjuk, hogy Ausztria és férfi kézilabda válogatott, akkor mindenki mosolyog, hogy persze kötelező győzelem, egyértelmű a két csapat játékos állománya közti különbség, és még sorolhatnám tovább. Viszont ne felejtjük, hogy azért ez az osztrák csapat is elképesztő Európa-bajnokságot futott az őszintjükön, ugye búcsúztatták a spanyolokat a csoportkörben, ők verték ki, a horvátokkal döntetlent játszottak, a németek ellen gyakorlatilag a középkörben a meccs utolsó percig vezettek, egyértelmű nem szabadott lebecsülni ezt az osztrák csapatot. Ott tényleg apróságokon múlt a siker. Az előbb említettem az emberelőnyös helyzeteinknek a kihasználását. Talán ott azon a mérkőzésen ez is az egyik kulcs volt, hogy az emberelőnyünket nem tudtuk rendre megoldani és góllal befejezni. Szóval az a mérkőzés valóban, ami kicsit úgymond kilógott a sorból, de ott is egy-egy gólos vereségről beszélünk. Tehát olyan minimális dolgokon múlik egy-egy gólos győzelem, vagy egy gólos vereség, hogy tényleg a hibákat a minimálisra kell csökkenteni ahhoz, hogy az egy gólos vereségekből egy gólos győzelmek legyenek tartósan.
És köszönhető-e még ez a siker annak, hogy ugye két éve a hazai EB ugye nem sikerült túl jól a csapatnak, akkor a szövetség jelezte, hogy komoly változásokra van szükség, amelyeket bevezet a szövetség vezetése. Ezeknek a hatása már megmutatkozott?
Az valóban egy balszerencsés részben hazai rendezésű Európa-bajnokság volt, ami tényleg kudarchoz vezetett, viszont akkor is igyekeztünk úgy felkészülni, ahogy amiben bíztunk szakmaiságban. Azóta, hogy a szövetség meghatározott a klubok között egy együttes munkát, vagy egy közös platforma helyezett munkát, van ennek sikeresebb része, vagy úgy mondom, hogy közreműködő partnere. Én erről nagyon nem szeretnék beszélni, egy biztos, hogy a magyar férfi válogatott azon a szakmai úton, amin elindult 2009 év vége fele, azon az úton haladunk, persze igyekszünk mi is fejlődni, edzők is képzik magukat, és fölvenni, illetve tartani a jelenlegi kézilabdát átülelő úgymond szakmaiságot, és ebben bízunk, ezen megyünk tovább.
A válogatott már biztosan résztvevője volt az EB-től függetlenül a márciusi olimpiai selejtezőnek. Hogy látja ott a magyar válogatott esélyeit? Talán a norvégok az egyik legnagyobb riválisok, de ugye ott lesznek a portugálok is. Hogyan lehet rájuk készülni? Milyennek látja a magyar csapat esélyeit? Kötelező elvárása az olimpiai részvétel?
Szerintem a sportban ilyen, hogy kötelező elvárás nincs, vagyis hát, hogyha valaki így áll hozzá, akkor nem feltétlenül ismeri a sportvilágát, hiszen a sportban eredménnyel kapcsolatosan garanciát nem tud vállalni senki. Az, hogy törekszünk, és célunk az, hogy ott legyünk a 2024-es olimpián, ez nem kérdés. Az Európa-bajnokság előtt már tudtuk azt, hogy nagyon-nagyon nehéz csoport várhat ránk. Kialakult az Európa-bajnokságon a helyezés, ranking, és ezek alapján ugye, amit említett, megvan Norvégia, Portugália, Európából az ellenfeleink. Kétségtelen, hogy nagyon-nagyon nehéz dolga lesz a magyar válogatottnak, ellenben nem lehetetlen. Hogyha valaki még az olimpiai kvalifikációs torna előtt azt mondja, hogy ez a csoportunk, tehát azt jelenti, hogy ott vagyunk az olimpiai kvalifikációs versenyen, akkor aláírtuk volna. Tovább a kézilabda történetében egy nehéz verseny áll előttünk, majd márciusban, de igyekszünk megbirkózni a nagy feladat. Tudjuk, hogy könnyű dolgunk nem lesz, de mindenki szemében az olimpia lebegés, és ehhez meggyőződés, hogy játékosok stáb, a válogatottat körülvevő emberek nagy része, vagy mindenki a sikerért fog dolgozni.
Hogyan építik fel az olimpiai selejtezőig hátralévő időszakot, hányszor tud együtt készülni a keret, és hogy látja ennek a csapatnak, ennek a névsornak kell majd ott lennie azon a selejtezőn is?
Ugye mindenki most a klubjába fog tovább készülni, és majd márciusban lesz hivatalos kiért válogatott hét. Gyakorlatilag erre tudunk csak támaszkodni, ez nem kívánságműsor, hogy hogy és mikor tud találkozni a válogatott, hiszen ez egy hivatalos protokollt kell betartani. Az, hogy a játékos állomány, kik lesznek ott a résztvevők, az részben ugye a sérülésektől függ, részben pedig az aktuális kézilabda teljesítménytől majd a játékosoktól, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy valamennyi magyar válogatott kézilabdázó ott szeretne lenni, úgyhogy ehhez biztos vagyok benne, hogy jó teljesítményt fognak kihozni magukból a közeljövőben ahhoz, hogy újra behívót kaphassanak a válogatottba.
Egy hiányzó biztos lesz, ugye Máté Dominik megsérült, korábban ugye tavaly keresztalak szakadása volt, és Csema Rodriguez megerősítette, hogy az olimpiai selejtezőn sem számíthatnak rá. Az ő pótlását mennyire nagy kihívás megoldani?
Természetesen ilyen kvalitású játékos, mint Máté Dominik hiányozni fog a válogatottból, de függetlenül ettől nem jelenti azt, hogy nem vállaljuk a selejtezőről való kijutást, és egyértelmű, hogy itt a szövetségkapitánynak, az edzői stábnak kell majd megtalálni a pótlását. Jelenleg ugye Ancsin Gábor, aki az Európa-bajnokságon remek teljesítmény nyújtott, ott van Zorán Illics, aki bízunk benne, hogy a klubjában a következő időszakban, illetve márciusig több szerepet fog kapni, és játékba hozza magát mindenféleképpen. És ott van ugye Onódi úr a Ferencvárosnak a kitűnősége, aki esetlegesen be tud segíteni a felkészülésbe, és egy jó teljesítmény alapján ő is bejátszhatja magát majd a válogatottban.
Minden idők legjobb EB szereplése után milyennek látja a férfi kézilabda válogatott jövőjét?
Reálisan nézem, hogy nagyon erős az európai kézilabda mezőny. Ahhoz, hogy tartósan ezt a teljesítményt tudja nyújtani a magyar férfi kézilabda válogatott, ahhoz az kell, hogy valamennyi játékos a klubjában meghatározó játékos legyen, mind a magyar bajnokságban, mind pedig az Európa kupában szereplő játékosaink, és mindenkinek a tudása legjavát kell kézilabdázni ahhoz, hogy ez a jó teljesítményt, amit elért a magyar válogatott, az a jövőben is így működjön.
Nagy Lászlót, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagját hallották. A hetedik helyezett Gyöngyös bravúros eredményt elérve 35-33-ra legyőzte a második helyezett Szegedet a férfi bajnokságban. Bíró Balázs vezetőedző reméli, hogy a siker lendületet adhat a folytatásra is. Volt egy kis ünneplés hétvégén?
Természetes, szokták mondani, ugye, hogy minden győzelem annyit ér, amennyire megünneplik. Egy darabig nyilván még a csarnokban azért ott maradt a társaság, a szurkolók, a vezetőség, mert azért ez nem minden nap történik meg velünk, és utána a srácok pedig megünnepelték ezt a győzelmet, de azt gondolom, hogy jól is tették, meg is érdemelték, ki kellett engedni a gőzt egy kicsit.
Feszült volt a találkozó? Ön hogy látta a pálya széléről?
Igen, de terv is volt, hogy ha a körülmények így alakultak, akkor szeretnénk egy fizikális csatára kényszeríteni a Szegedet, és ha már ez a fáradtságfaktor megjelen náluk, akkor egyrészt magas tempót diktálni, fizikális csatára kényszeríteni őket, és hogyha ebből az első negyed óra 20 percben nem dől el a találkozó, hanem minél tovább ki tudjuk húzni azt az időszakot, hogy a nyakukon vagyunk, akkor ők reményeink szerint hamarabb elfáradnak, illetve nyilván a koncentrációjuk a külső körülményekkel való foglalkozás nekik lehet, hogy hamarabb fog eljönni. Nyilván így most minden forgatók könyvszerűen alakult, azért ez így eltervezve sokkal könnyebb volt, mint ezt megvalósítani, de ennek okán azért nyilván volt feszültség, és az, hogy a másik fél idő utolsó része, vagy pedig azt mondom, hogy a mérkőzés utolsó negyede inkább gyakorlatilag fejfél mellett zajlott, ez pedig eleve is feszültéten egy mérkőzés, de az, hogy ilyen lehetőség kapujában álltunk, ez meg aztán végképp így hozta.
Nagyjából a meccs mely szakaszában, pillanataiban érezte azt, hogy a terveik bejöhetnek és meg lehet a bravúr?
10-8-nál. Tehát amikor eltett egy negyed óra, az nagyon fontos volt nekünk, hogy a legutóbbi három felkészülési mérkőzésünkön az első negyed óra az nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, nem jól jöttünk bele a mérkőzésekbe, kerestük is az okát, de hát ez egy teljesen más világ. Azért hazai pálya, bajnoki mérkőzés, tét mellett ráadásul egy BL résztvevő csapat ellen. Szóval azért nyilván ebbe bíztam, hogy nem fogunk rosszul kezdeni. De továbbra is az volt a cél, hogy az elvárásaim, legalábbis a vízióm az volt, hogy nyilván a Szeged megpróbálja minél hamarabb döntésre vinni. Azt, hogy milyen negyed óra után vezetünk, és a sorcseréket meg kell csinálni a Szegednek is a csapat forgatása miatt, és ott van az, hogy még bőven az van, hogy előnyben is vagyunk, és fizikálisan is rendben vagyunk. Ez mint egy támpontot adott arra, hogy ebből kerekedhet egy jó mérkőzés. Az, hogy ez a mérkőzés meg lehet, az meg gyakorlatilag a lefújási kérdéses volt, mert az a nyomás, ami rajtunk volt a végén, gólkényszerben vagyunk, hogy ott lóholnak a nyakunkon, és bármilyen hibánkat meg fogják büntetni. Emiatt az, hogy győzünk, vagy győzhetünk, az csak a legutolsó másodpercben, de az, hogy meccsben lehetünk, és ebből kikerekedhet egy jó találkozó, az úgy körülbelül negyed óra után.
Nyilván ehhez nagyon kellett koncentrálnia a játékosainak, és hát fizikálisan is nagyon magas színvonalon kellett játszaniuk, ahogy ön is utalt arra, hogy látja, hány százalékot adtak ki a játékosai magukból, 100% körül, alatt, vagy a fölött?
A fölött. Azok, akik legalább 40-45 percet játszottak, azok biztos, hogy a fölött. Ugye új hét kezdődik, és el kellene kezdenünk a munkát, el is kezdjük, de azok a játékosok, akik döntő szerepet vállaltak ebben a győzelemben, nekik minden végtagjukon érződik az, hogy milyen csata volt ez szombaton. Tehát a héten nekik egy-két napig biztos, hogy egy differenciált, egy kicsit könnyebb terhelési munkát kell végezniük, mert azért mi ez nem bűnk hozzászokva. Tehát ilyen fizikai fölényben lévő csapat ellen harcolni, beállókkal, hogy az egy-egy elleni párharcokat akár elő, akár háton megnyerni. Azt, hogy beleálltunk egy olyan csatába, ahol mi végig magas hőfokú nagy tempót akartunk diktálni, ez nyilvánvaló, csak ilyen ellenfél ellen okoz ekkora következményeket a mérkőzést követő hét elején, de most érezzük is a saját bőrünkön. Nyilván ez egy kellemes teher, és ezt bármelyik hétfőn elviselnék a srácok, hogyha ekkora bravúrokat csinálnak, de ezért mondom azt, hogy már most látva a következményét, és látva azt, hogy milyen leharcoltak a fiúk, ezért azt mondom, hogy ez 100% fölött volt.
Mennyi pihenőt adott a játékosainak?
Hétfő délután elkezdtük a munkát, mert bármennyire is hatalmas dolog az, amit csináltunk, nekünk szombaton a player vendégeként győzelmet kell aratnunk, nem akarok a rossz hírvívője lenni, de mindig ilyenkor ezért hozzá kell tenni, hogy akkor fog ez igazán sokat érni az a mérkőzés, és ez a győzelem, ha nyerünk szombaton Budapesten. De mondom még egyszer, a darabszám, az edzések nem maradnak el, annyit fogunk tenni, és nyilván erre kiemelt tekintettel leszünk az előléti edzővel is közösen, hogy a játékosoknak differenciált munka lesz a hét első két-három napjában, de a hét második felében viszont kőkeményen ráfordulunk a player mérkőzésre, és ott már a taktikai munkával már nem fogunk visszavenni semmit.
Mielőtt még a jövőről beszélnénk, egy kicsit azért ennél a hétvégi emlékezetes bravúrnál maradva. A meccs utáni első nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy számított az is, hogy milyen körülmények előzték meg ezt a mérkőzést. Mire gondolt itt bővebben?
Az ellenfélnél 12-3 olyan játékos van, aki egy iszonyatos terhelést kapott január közepén, és azáltal, hogy egyrészt borzasztó büszkék voltunk nyilván mi is, egyrészt a szakemberek, másrészt a kézlabda szerető közönség arra, hogy a magyar válogatott ilyen sikert ért el Németországban. De az, hogy a Szegedet érintően ez 3 játékos, a szlovén válogatottat érintően ugye 2, akik ugye együtt az 5. helyért zajló párharcon a végletekig ott voltak ezen az Európa-bajnokságon. Nyilvánvaló a középdöntős körbe akár a portugál válogatott részéről, vagy akár az osztrákból is volt tagjuk. Egyedül talán a Garciandia volt az, aki hamarabb hazaérkezett ugye a spanyol válogatott csoport körül való kiesése miatt. És ez a csapat, mint a Szeged, 2 darab napot tudott együtt készülni. És bármennyire nagy játékosok, nem csak papíron, hanem gyakorlatban sokkal jobbak, mint mi. Nyilvánvaló ez, ahogy itt a kollégám is említette, egy csapatjáték. Tehát hogy innentől kezdve, hogy ahogy visszajöttek a válogatottól, és egy nem feltétlen ugyanabban a rendszerben kézlabdázó csapatba újra az automatizmusoknak be kellett indulnia, ehhez idő kell. Nem játszottak edzőmérkőzést, és hiába maradt itthon mondjuk 5-6 mezőnyjátékos, 2-3 kapus, nekik nem volt edzőmérkőzésük a január folyamán, mert nekik nyilván egy rizikó volt, de nem tudtak kiállni, ezáltal nem voltak meccsben december első fele óta, és ezt tudtuk, hogy nekünk nyilván a körülmények nekünk állnak, hazai pályán vagyunk 1200 borzasztó fanatikus szurkoló mögöttünk, mi pedig vagyunk egy felpaprikázott hangulatban. 2 éve hasonló körülmények között az elődömmel meg tudták ezt a bravút csinálni a gyöngyösi srácok, és nyilván azt mondtuk, és úgy mentünk ki a pályára, hogy abban az esetben, hogyha van lehetőségünk, hogyha van arra bármi szansz, hogy ezt megtegyük, akkor ne rajtunk múljon az, hogy mi nem küzdöttünk meg ezért. Nyilván, hogyha ezek a sztárok megvernek minket így is, akkor azt fogjuk mondani, hogy még sportemberi önnagyságból még inkább elismerjük azt, hogy ilyen körülmények után is lelépnek minket. Így alakult, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és tényleg azért vagyok biztos a srácokra, hogy kibírták ezt a nyomást, és hittek ebbe az egészbe, hogy erre képesek lehetnek.
Nyilván vannak is, akik erre már képesek voltak a múltban is, ahogy ön is utalt rá, akkor erre egy kicsit kitérnénk. Ugye még nem ön irányította a gyöngyös csapadát, amikor 2022 áprilisában szintén legyőzte a Gyöngyös a Szegedet, akkor 30-28-ra. A Szeged és a Veszprém csapatát kevesen múlják felül a magyar NB1-ben, a magyar élvonalban. Van valami titkos gyöngyösi recept?
A körülmények hasonlóak voltak. az egy március végi válogatott szünet utáni találkozó volt, és nem mondom, hogy csak is ekkor lehet ellenük esélyünk, de azért mindenki legyen tisztában azzal is, mi is realistán látjuk ezt a szituációt, hogy azért nyilván nem egy polcon helyezkedik el a két klub, a lehetőségek, a játékos keret is, a játék tudás sem egy polcon helyezkedik el. De mondom még egyszer, kicsit abban hasonló a szituáció, hogy adódott egy lehetőség, ezzel viszont élni kell. Nyilvánvalóan minden évben több válogatott szünet van, ami után akár a szegediek, akár a veszprémiek bajnoki mérkőzéseket játszanak. Úgy tűnik, hogy nem minden alkalommal lehet fogást találni rajtuk. Nagyon örülök annak, hogy nekünk ez rövid időn belül, mármint a klubnak rövid időn belül ez kétszer is meg sikerült csinálni, de most igazából külön receptet nem tudnék most.
Ahogy a folytatásról beszélt, hát nem könnyű menet vár önökre. Először is, ahogy a szavaiból kivettem, egy elvárható siker a Pler otthonában, ugye ide látogatnak a következő körben, majd a Fradival és a Veszprémmel is játszik a Gyöngyös. Hát milyennek látja a következő heteket?
Az egész tavaszunk borzasztó nehéz, mert egyrészt több idegenbeli meccsünk van, mint hazai, másrészt pedig olyan helyekre utazunk, mint Tatabánya, Csurgó, Balatonfüred, a Ferencváros, szóval vagy nagyon-nagyon nehéz pálya Komló, szóval egyáltalán nincsen könnyű dolgunk. Ráadásul ugye a decemberi utolsó fordulóban mind a két balkezes átlövünk megsérült, és gyakorlatilag jobbkezes jobb átlövővel kell lejátszuk ezt a fél évet, ami nyilvánvalóan ideig óráig kezelhető. Reményeim szerint nem fogunk játékba beszűkülni, emiatt majd a tavasz második felére. Most egyelőre úgy tűnik, hogy ebben is a srácok megtalálták azokat az egyéni lehetőségeket, amiben tudnak élni. Úgyhogy nagyon nehéz a sorsolásunk, ráadásul az ősszel elrontottunk 2-3 olyan mérkőzést, ami miatt 4-5 pontnyi mínuszban vagyunk magunkhoz képest, és amit úgy érezzük, akár a stáb, akár a játékosok ezt elvesztegettük, emiatt pedig szeretnénk azt, hogy ezeket a hibákat ne kövessük el tavasszal. Nyilvánvaló ezzel a Szeged meccsen nem számoltunk, szóval nekünk ez a 2 pont ezek. Extra, de továbbra is mondom, hogy nyernünk kell Budapesten. És aztán utána pedig az, hogy a Telekom Veszprém érkezik hozzánk, ami szintén egy kézabda ünnep lesz. Utána pedig el kell menni a Ferencvároshoz, majd Komlóra idegenbe. Ez a 3 mérkőzés az ráadásul 8 napon belül sorozatba érkezik. Ott az komoly terhelés fogunk kapni, és komoly tét mellett fogunk játszani. Meglátjuk, hogy a srácok hogy fogják bírni. Az biztos, hogy motiváltsága most egy darabig nem lesz gond, és mentálisan biztos, hogy feltöltődünk ettől a sikert.
Ez akkor ad egy kis lendületet önöknek a következő időszakra?
Tehát nagyon-nagyon szeretném, ha ennek a pozitív oldalait fognánk meg, és nem azt, hogy bármilyen szinten kész lenne ez a csapat is, hogy nem kell többet dolgoznunk, nem, ezt egyáltalán nem így gondoljuk, hanem azt szeretném, hogyha egy önbizalom löketet adna, hogyha éreznék azt, hogy úgy fordítanák és úgy hasznosítanák ezt a találkozót, hogy ilyen dolgokra is képesek vagyunk, és hogyha ezt tényleg felnőtt, érett sportolók módjára kezeljük, és ebből a szituációból úgy jövünk, úgyhogy bízom benne, hogy ennek csak a pozitív töltetei készül ennek a találkozón.
Meglehetősen jó a hangulat Gyöngyösön, ahol a csapat eddig mondhatni 50%-os az élvonalban, 6 győzelem mellett egy döntetlen és 7 vereség a csapat mérlege, a 7. helyen állnak. Ez nagyjából megfelel a várakozásoknak?
Az év elején a 6-8 pozíció volt kitűzve. Egy kicsit, ahogy említettem, egy-két találkozunk beragadt az ősszel, és azáltal, hogy ez a balkezes átlövő pozíció, hát itt egy űr keletkezett a tavaszra, így nyilvánvalóan már nagyon örülnénk, ha a célkitűzéseknek a 6-8-on belül akár az alsó félét is megtartva bennmaradnánk. Az, hogyha a srácok ezt a szituációt is jól kezelik, és tényleg akár még egy-két bravúrpontot össze tudnánk szedni az általunk kötelezően bekalkuláltakkal szemben, akkor azt gondolom, hogy ezt meg is tudnánk körizni, ezt a 6-8 pozíciót. Úgyhogy ez, hogy most a 7. helyen vagyunk, ez alapvetően az év elején kitűzött, és azt gondolom, hogy mostani reális elvárásoknak is megfelel.
Bíró Balást, a Gyöngyös vezetőedzőjét hallották. Mára véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb, jövő kedden este 7:30-kor jelentkezünk. Magazinunk adásait addig is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, Szabó Gergőt hallották.